Kegyelemnékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén, testvéreim, énekeljük a 101. Zsoltárt. A 101. Zsoltárnak az első versét énekeljük. A 101. Zsoltár első verse így kezdődik: mindenek előtte irgalmasságról. Dicsérjük tovább Istenünket, énekeljük a 457. dicséretnek mind a három versét. A 457. dicséretünknek az első verse így kezdődik: Ó Jézus, árva csendben az ajtón kívül állsz. Segítségünk és Isten tiszteletünk további megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Ámen. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Hálás szívvel jövünk eléd, mennyei atyánk. És szeretnénk megköszönni azt, hogy annyiszor életünk ajtaján kopogtattál már. Ott álltál azzal a mentő szeretettel és szándékkal a szívedben és lelkedben. Hogyha egyszer kinyitjuk az ajtót és kitárjuk az életünket, lelkünket előtted, akkor te oda belépj. Ennek a gyülekezetnek, egyházadnak, és a mi személyes életünknek is annyi lehetőséget adtál már. Adtál sokszor olyan örömöt, amelyet nem érdemeltünk. Adtál sokszor olyan bánatot, nyomorúságot, felkiáltó jeleket az életünkbe, amit nem értettünk. És talán sokszor fölfelé nézve az égre szívünkben, váddal és kétségbeeséssel ostromoltunk téged, hogy miért. Pedig csak egy dolgot szerettél volna, hogy észrevegyünk téged. Aki azt várod, hogy egyszer az életünk, szívünk, lelkünk a tiéddel összeérjen teljesen. Köszönjük, hogy te vagy az, aki munkálod bennünk az akarást, a döntést. Te vagy az, aki szórítgatsz bennünket. Te vagy az, aki hétről hétre igéd által közel jössz hozzánk. Csak azért, hogy egyszer az, ami ott a Golgota keresztjén megtörtént, érettünk. Számunkra üdvösség, örök élet, és életnek forrása legyen. Kérünk, áld meg a mai Isten tiszteletünket, hogy igéd ereje, hatalma, tisztasága, szentsége hadd járjon át bennünket, formáljon minket, vezessen bennünket, hiszen abból fakad az az élet, amelyet te elhoztál, meghirdettél, és átadtál minékünk. Megváltó Úrunk, Krisztus Jézus, ígéretedért kérünk, jöjj közénk, és szentelj meg bennünket. Amen. Az élő Istennek üzenetét, testvéreim, az apostolok cselekedetéről írott könyv harmadik részéből olvasom, az első 10 versből. Péter és János felment a templomba a délutáni imádkozás idejére 3 órára. Arra vittek egy születése óta sánta férfit, akit minden nap letettek a templom kapujába. Abba a kapuba, amelyet ékes kapunak hívtak, hogy alabizsnát kérjen a templomba menőktől. Amikor meglátta, hogy Péter és János be akar menni a templomba, alabizsnát kért tőlük. Péter pedig Jánossal együtt rátekintett, és ezt mondta: nézz ránk! Ő felnézett rájuk, remélve, hogy kap tőlük valamit. Péter azonban így szólt hozzá: ezüstöm és aranyam nincsen, de amin van, azt neked adom. A názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj. És jobb kezénél fogva felemelte, annak pedig azonnal megerősödött a lába és a bokája, felugrott, talpra állt, és járni kezdett. Bement velük a templomba is. Járkált, ugrándozott, és dicsérte az Istent. Látta őt az egész nép, amint járkál, és dicséri az Istent. Felismerték, hogy ő az, aki alamizsnáért szokott ülni a templom ékes kapujában. És félelemmel telve csodálkoztak azon, mindannyian, ami vele történt. Kedves testvéreim, ennek a felolvasott történetnek azért van óriási jelentősége, mert a tanítványok a pünkösdi csoda után először tesznek olyan csodát, mint amit mesterük Jézus tett eddig. Péter és János, mikor mennek fel a templomba az imádság órájába, a templom legszebb kapuja elé érkeznek, és az ékes kapu előtt azt látják, hogy ott van egy koldus. Meglátnak egy koldust, aki tőlük is kéregetni kezd. Péter és János erre a megszólításra azt olvashattuk, hogy nem egy szokványos és eddig természetes emberi reakcióval válaszol, hanem Péter kinyújtja a kezét, megfogja a jobb kezével ennek az embernek a kezét, és valami olyat tesz, amit önmagától eddig soha nem tett volna. Meggyógyítja ezt a bénát. Ebben a történetben, testvéreim, az egyik legizgalmasabb kérdés, amit újra meg újra felbukkan ebben az egész fejezetben. Most csak az első 10 verset olvastam föl, de aki veszi a fáradtságot, és akár napi igeként végigolvassa, akkor tudja is rájön arra, hogy igazam van, hogy honnan vette Péter ehhez a bátorságot? Olyan természetesen cselekszik, és jelenti ki, hogy Jézus nevében mondom, kelj fel és járj, mintha ez a világ legtermészetesebb dolga lenne. Mintha a legegyértelműbb lenne, hogy erre a szóra a bénának megerősödik a lába, és járnia kell. Hadd hozzam még elétek azt, testvérem, hogy ez a leírás, amit itt az ige elmond nekünk, ez egyáltalán nem egy lukácsi szép mese. Olyan híre lesz ennek a cselekedetnek, hogy a fejezet többi részében olvashatjuk, hogy a papok elfogják Pétert és Jánost. Bezárják egy napra tömlöcbe, és elviszik a Sanhedrin elé, a nagy tanács elé, az elé, a nagy tanács elé, aki pár héttel ezelőtt Jézust is elítélte. Csak azért, hogy kivizsgálják azt, hogy milyen hatalommal cselekedték ezt. Gondolhatjátok, milyen híre szaladt ennek az egésznek. Amikor ez a béna bemegy a templomba, és az, aki eddig kint ül a kapuba, és nem tud járni, bent szaladgál, nem véletlen, hogy így ír el a Szentírás, hogy szinte futkorászott körbe-körbe örömében. Járni kezdett, és dicsőíti az Isten. Neki állt énekelni. Megszabadultam. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy alig vagyunk túl pár héttel Jézus pere után. Persze, hogy felkapták a fejüket erre a hírre az emberek. Jézus nevében két tanulatlan és írástudatlan ember ugyanolyan csodát cselekedett, mint amit Jézus tett. Hát akkor most hányan nálunk? Mégsem zárult le Jézus ügye? Amíg élt, addig őt elfogadták az emberek, hogy ő ilyen csodákra képes. Emlékezzetek vissza, hány csodát tesz közöttük. Jeruzsálembe is, a templomba is. Na de ez a két ember, ez a Péter meg ez a János. Hát ezek pont olyanok, mint mi. Az rendben van, hogy Jézus csodát tett. Azt valahogy megemésztettük. Valahogy megmagyaráztuk. Na de ez a két ember. Hogyan? Persze, hogy ez volt az első kérdése is a nagy tanácsnak. Hát mondjátok már meg nekünk, milyen hatalommal cselekedtetek? Milyen hatalommal? Nem akarok belemenni ennek a teológiai üzenetében, nagyon-nagyon mélyre menne, hogy miért izgatja ennyire a nagy tanácsot. Miért nem örültek csak annak szimplán, hogy egy ember meggyógyult? Egy dolog vitathatatlan. Ez a béna még arra is képes volt, hogy mikor Péter és János bent állnak a nagy tanács előtt, ez bemegy velük. Megmutatja magát. Nézzétek meg! Én nem tudom, mi történt. Nem tudom, mit csináltak. Erős a lábam, és én, aki eddig ültem a földön, mozdulni nem tudtam, nem véletlenül leírja a Szentírás, mindig oda tették. Én itt szaladgálok. Itt állok mellettük. Testvérim, azt a kérdést, amit a nagy tanács megfogalmaz, hogy hogyan vettétek a bátorságot, milyen hatalommal cselekedtétek, hogy tettetek csodát. Ma is sokan megfogalmazzák ám az egyházak felé. Jogosan is. Gondoljuk csak végig. Ha Péteréknek volt lehetőségük, hatalmuk arra, hogy ők csodát tettek, akkor, ha az egyház hiteles, ma miért nincsenek csodák? Ha akkor Jézus nevében nekik volt képességük, hatalmuk arra, hogy egy bénának meggyógyítsák a lábát, akkor ma miért nincs ilyen? Képzeljétek el, milyen erővel bírna az egyház annak a felekezetnek, annak a gyülekezetnek, lelkésznek az életébe, ahol egyszer megint egy ilyen csoda történne. Mennyi ember vinni el oda a betegeit? A gyógyíthatatlan szeretteit. Tessék, Jézusról beszéltek, azt mondjátok, ez a Jézus él. Ha igaz, amit a Biblia leír, itt ülnek az első sorban. Gyógyítsátok meg őket. Milyen híre és sikere lenne egy ilyen lelkésznek? Prédikátornak. Aki nem csak szájjal tudná Isten igéjét hirdetni, hanem képes lenne ilyen csodákra. Biztos vagyok benne, hogy tele lenne a temploma. Nem férnének be az emberek. Akkor miért nincsenek ma ilyen csodák? Testvéreim, azt egyértelműen kijelenthetjük, hogy csodák ma is vannak, és történnek gyógyítások is. De nem így, és nem ebben a formában. És mindjárt el is mondom, miért. Isten ezt a korszakot, amit így hívunk, hogy apostoli kor, lezárta az emberiség életébe. És tudjátok miért? Azért, mert akármekkora csoda, akármennyi csoda történne, nem lenne több a hívő emberek száma. Akárhány ember gyógyulna meg, akárhány béna rohangálna a templomba, akárhány rákos beteg gyógyulna meg, nem lenne több az Istenben hívők száma. Ott sem lett több. Az egész történetben annak a feszültsége húzódik meg, hogy az emberek a hatalom kérdését firtatják, miközben Péterék arról beszélnek, hogy van egy szegeletkő, van egy Jézus Krisztus, van egy evangélium, van egy bűnbocsánat. És az, ami történt azzal a bénával, az csak egy másodlagos. Figyeljétek meg, ugyanezt történne ma is. Ha megjelenne itt Jézus, hogy volna valakinek hatalma arra, egy prédikátornak, hogy mindenki meggyógyuljon azonnal a koronavírus járványból. megszűnne a járvány, le lehetne venni embereket a lélegeztetőgépről, kiürülnének a kórházak. Nem ülnének többen itt a templomban. Ennek az igének nem is ez az üzenete. Két üzenetet hozok ma elétek, testvéreim, amelyet már annak fényében, annak reménységében szeretnék a szívetekre helyezni. Talán már mindannyian hallottuk, hogy május 2-től kinyithatnak újra a templomok, újjá építhetjük közösségeinket, gyülekezeteinket, hívő életünket. Ez is egy csoda. Vajon többen lesznek a templomba a hívő emberek száma? Az első üzenet, amit szeretnék a szívetekre helyezni, hogy Péternek és Jánosnak nyitott volt a szeme a másik nyomorúságának meglátására. Így olvastuk, Péter pedig Jánossal együtt rátekintett. Rátekintettek arra az emberre, akit minden nap letettek a templom kapujába, hogy ott koldulni tudjon. És testvéreim, ebben a történetben itt a fordulat. Itt van a fordulópont elrejtve. Rátekintettek. Ennek az embernek az életében ott kezdődött el a változásnak folyamata, mondjuk ki a csoda az életébe, amikor Péteren keresztül Jézus rátekintetett az életére. Figyeljétek meg, Péter és János végig arról beszél, hogy nem mi cselekedtük. Elmondják ennek az embernek Jézus Krisztus nevében. Ennek az embernek az életében ott indult el a változás, amikor Jézus rátekintett. Mert ha ez nem lett volna, semmi nem változott volna. Maradt volna minden úgy, ahogy eddig. A csoda tehát nem abban van, testvéreim, hogy Péter és János meggyógyították ezt az embert. A csoda abban van, hogy Péteren és Jánoson keresztül Jézus rátekinthetett ennek az embernek a béna életére. És itt válik érthetővé, hogy miért kellett ezeknek a tanítványoknak Jézussal együtt élni 3 évig. Miért kellett hallgatni, látni és tanulni mellette. Miért jött el pünköskor a Szentlélek, és ruházta fel őket erővel és hatalommal. Mert figyeljétek meg, hogy Jézus minden csodája ugyanígy ment végbe, és ugyanígy megy ma is végbe. Ment a maga útján, élte a hétköznapokat, meglátott, meghallott embereknek a segélykiáltását, kimondott, vagy éppen ki nem mondott imádságát, lelki sóhajtását is odaállt eléjük, és rátekintett. Gondoljátok végig. Olvassuk a vakon született meggyógyítását. És így kezdődik. Jézus meglátta őt. Gondoljatok a gadarai ördöngősre, akit odahoznak. És az atya nem meri kimondani, hogy nem hiszek benned, Uram. És Jézus meglátja őt, rátekint a hitére. Gondoljatok Bartimeusra, akit a tömeg akar elnémítani, és Jézus a nagy tömegben valahogy kihallja azt a hangot. De gondolj a lelki csodákra. Az elbújt és elrejtőzött Zákeus megtérésére, aki semmi más nem szeretett volna, csak kíváncsiskodni. És Jézus odament és rátekintett. Gondolj a minden évben összetört és összeterettetésre váró parázna asszonyra, akire csak egy valaki nem dobott követ, egy valaki nem ítélt el. Gondolj a samáriai asszony lelki gondozására, akiről Jézus mindent tudott, de mivel rátekintett. Ezért szépen lassan, mint jó orvos, kiszedegeti, kitisztogatja a sebeit. A csoda mindig akkor válik valóra, amikor Jézus valakire rátekint. Ma élő Péterek és Jánosok. Mi? Hívő emberek. Láthat-e Jézus a mi szemünkön keresztül? Mert ha még mélyebbre akarunk menni, ennek az üzenetnek igazsága felé, ma azért nincsenek ilyen csodák, ma azért csodaszegény az élet, mert a ma élő Péterek és Jánosok, gyülekezetek, egyházak nem tekintenek rá úgy a nyomorultakra, hogy Jézus rajtuk keresztül láthasson. A baj, és tudom, hogy ennek az igazságnak elfogadásához komoly bátorság kell. A baj a ma élő azon tanítványokkal van, akiket beszippantott a korszellem aggodalma, és anyagias lelkisége, a hitetlenség bátortalansága, az érvényesülés vágyainak megélése, magyarul inkább az ezüst és az arany birtoklása, mint Jézus szemének tekintetének közvetítése. Kedves testvéreim, az Isten újra lehetőséget ad nekünk, hogy egy járvány után majd felépítsük az életünket. Zökkentsen ki az elfásultságból, a magunk lelki bénasságából az a tudat, hogy Jézus rajtad keresztül gyógyítani akar. Gyógyítani akar egy otthont, egy gyülekezetet, egy munkahelyet, egy országot, egy nemzetet, egy világot. És Jézus nevében lesz erőd és hatalmad mindezt megcselekedni. De mit kellene közvetíteni mi nekünk? Kedves testvéreim, azt is érdemes megérteni ebből a történetből, hogy mire is van szüksége a felénk fordulóknak. Talán furcsa lesz kimondani, vagyis inkább meghallani azt, amit mondok. Nem arra, amit kérnek, nem arra van szükségük, amit tőlünk remélnek. Ennek a bátor felvállalása van, nagyon is hiányzik. Nem csak az egyházi, a magunk életéből, a hétköznapi életből. Ma valahogy úgy van berendezve a világ, hogy a vágyak kielégítése és sodrása mindent felülír. Gondoljátok végig, mindig is bátorság kellett ahhoz, hogy valaki szembeússzon az árral. Na ez az ige tökéletesen leírja, hogy nekünk keresztényeknek, hívő embereknek nem az a dolgunk, hogy azt a vágyat, azt a kérést, amelyet felénk megfogalmaznak, mindjárt mondok konkrét példákat, azt mi szolgáltatóként teljesítsük. Figyeljétek meg, ez a mai világ mit vár az egyházaktól, a mai élő tanítványoktól. Csak egy-két példát gyűjtöttem össze. A ma kereszténysége abban az összefüggésben él a 21. század tudatában, hogy váljon az oktatás, a szociális munka, a szegények megsegítése, a kulturális programok, az ifjúsági táborok, és sorolhatnám tovább, mentorává, aki ezt csinálja. Fogjon össze közösségeket. És nincs is ezzel semmi baj. Rólam is mindenki tudja, hogy ennek híve is vagyok. Iskola fenntartó gyülekezet vagyunk. De azt veszem észre, hogy egyre inkább elfordulunk attól, attól a kincstől, ami csak nálunk található. Nem tudom ennél egyszerűbben megfogalmazni. Amit hiába megy el egy gyerek az ifjúsági táborba, megy el egy egyház iskolába, megy el egy kultúrházba, soha sehol nem fogja megtalálni. Az egyház ereje, igazi csodája a mi életünknek, és gondold végig ezt a nagyra méltatást, a te életednek, aki hívő ember vagy. Jézus nevében, igéjében és erejében van elrejtve. Ezt hiába keresik bárhol máshol. Ez az a kincs, amiért van értelme, hogy egyház van és működik. Ez az a kincs, amiért prédikálunk, amiért urvacsorát osztunk, amiért keresztelünk, amiért temetünk. Gondoljátok végig, mi különbség van mondjuk két temetés és temetés között. Az egyik egy polgári, a másik egy egyházi. Mind a kettő szép beszédet mond, de ha az evangélium, ha a feltámadás híre bizonyossága nem lesz a miénk, semmi különbség nincs a kettő között. Van egy olyan kincsünk, és erre bátorítanálak benneteket, hogy járjon át titeket, lelkesedéssel, csodával, alázattal, hálával, amit nem lehet aranyon és ezüstön megvásárolni. Nem lehet kiérdemelni. Nem lehet humán politikával vagy valahogy felépíteni. Van egy kincsed, ha van, és ezt úgy hívják, hogy Krisztus evangéliuma. A vele való közösség, a bűnbocsánatod, a Golgota keresztje, a Szentlélek tisztasága, és ugyanolyan esendők, gyarló bűnösök vagyunk. De valahogy az Isten, nem tudom miért, te sem tudod miért, én sem tudom megmagyarázni. Kiválasztott arra, hogy te ezt a kincset add tovább, éltest. Éltesd a gyerekedbe, az unokádba, a családodba, az életedbe. És azon se csodálkozzál, ha az emberek rosszat kérnek, ha csak alamizsnát követelnek. Kálvin János ennek a történetnek a magyarázatában úgy fogalmazza meg ennek az egésznek mögöttesét, hogy érdemes megjegyezni, hadd olvassam fel. A Sánta a betegségét gyógyíthatatlannak vélte, csak a megélhetésével törődött. Megadatik neki, amit soha nem mert kérni. Soha nem mert kérni. Mint hogy még mindig nem érezzük bajainkat. Nem jut eszünkbe orvosságot kérni. Ezért az Úr megadja azt ingyen és úgy, ahogy nem is reméljük. A legtöbb emberrel, ha leülsz egyszer beszélgetni, megkérdezed, mi a baja, mindenfélét el fog mondani. Nem is tudja, mi az orvosság. Nem is tudja, hogy ő miben szenved. Egy dolog hiányzik az életéből. Jézus csodája. Nem is véli, nem is reméli. Ezért könyörög egy kis alamizsnáért, egy kis adományért, figyelemért, szeretetért. Pedig nem ez a megoldása az életének. Ne hibáztassuk ezért őket, hiszen ők ott ülnek, és csak a maguk bajával vannak elfoglalva. De nekünk az a dolgunk, hogy elmondjuk az ilyen embereknek. Aranyom és ezüstöm nincsen, de ami van, neked adom. Jézus Krisztus nevében. Kelj fel és jár. Hadd fejezzem be azzal, ez az ige arra szeretett volna megtanítani bennünket, hogy lássuk, nézzük Jézus szemével az embereket, a világunkat, a környezetünket, a családunkat. Az, ami nagyra méltatásunk, hogy Jézus rajtunk keresztül akar cselekedni, a Szentlélek erejével és hatalmával, hogy minél több ember, gondoljátok végig, felállva a lelki bénasságából, a testi nyomorúságából, szaladgálva körbe-körbe a templomba, dicsőítse az Istent. Mert rájön arra, az élete megoldása ott volt elrejtve. Jézus gyógyítani akar, szeretni akar, emelni akar embereket rajtad keresztül. Ezért lettél Péterré és Jánossá. Ne haragudjatok, így fogalmaztam meg magamnak, így mondom. Ne nyavajok hát. ne szenvedj, hanem éld azt, amire elhivatott az életed. Mert ez a legnagyobb csoda. Imádkozzunk. Köszönjük neked az evangélium erejét, azt, hogy a te hatalmad ma is ugyanolyan, mint volt. Köszönjük, hogy minket eszköznek látsz. Olyan furcsa ezt végig gondolni, nem is tudjuk igazán megköszönni, és nem is vagyunk alkalmasak erre, de te mégis bízol bennünk. Bízol bennünk, mint gyermekeidbe, akiknek újra meg újra lehetőséget, újrakezdést adsz. Áldunk téged ezért. Áldunk azért, hogy te neked van hatalmad arra, hogy megerősíts bennünket lelki bénaságainkból, hogy ne a lavizsnák után szaladgáljunk, ne abba reménykedjünk, ne azt kutakodjuk, hanem add lássuk meg a legdrágább kincset. Szeretnénk most együtt megállni előtted, mint egy házad, mint a hívők közössége. Add, hogy újra gyermekeidnek, hívő népednek a te üzeneted, a te gyógyító hatalmad, a te igéd váljon a legfontosabbá. Így éltess bennünket, építsd életünket, közösségeinket, gyülekezetünket, hogy minél több megszabadult, hálatelt szívű, örömmel és békességgel betöltött ember lehessen közöttünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket. Amen. Most néhány pillanatig maradjunk csendben, és mondjuk el imádságainkat Istennek. Most mondjuk el együtt az Úrtól tanult imádságot. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozás lehetőségét. Hirdetem, hogy jövő héten a megszokott rendünk szerint hétfőn 18 órakor áhítatot, majd vasárnap 11 órakor istentiszteletet tartunk online közvetítéssel. Ahogy az igehirdetésben is jeleztem már, a zsinat elnökségének határozata szerint, elnökségi tanácsának határozata szerint minden négy egyház kerület püspöke és gondnokának aláírásával megjelent az a rendelet, amelynek alapján május 2-től újra megnyithatnak a templomaink, és nyilvánossá válnak az istentiszteleti alkalmak. Szeretném kérni a testvéreket, hogy a járványügyi szabályok betartásával visszaköltözünk a templomba már akkor, jöjjünk és hívogassunk másokat is. Várunk mindenkit szeretettel a gyülekezet közösségébe újra május 2-től. Záró énekünk a 469. dicséret. A 469. dicséretnek mind az öt rövid verse. Az első vers így kezdődik: Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet. Majd utána fennállva fogadjuk Isten áldását. Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek Isten közössége legyen és maradjon ti véletek, most és mindörökké. Amen. Áldás békesség, Isten velünk, viszontlátásra.